vezérigazgatórát. És először is szeretném megköszönni azt, hogy elfogadta a meghívásunkat, és vállalkozott erre a beszélgetésre.
Nagyon szívesen.
Ha lenne szíves először egy kicsit önmagáról beszélni, hogy mikortól igazgató, hány évig volt, hol volt igazgató, de esetleg korábbról is, hogy hol végzett.
1948-ban végeztem a külszegi tanítóképzőben, de előtte én korábbi időben édesapám mellett kitanultam a kosárfonó mesterséget. Tekintettel arra, hogy a zene iránt mindig nagy vágyaim voltak, tehetségem is volt, így mindig zenei pályára készültem. Tekintettel arra, hogy nem volt a környékben olyan lehetőségem, hogy zenei pályámon elindulhattam volna, így választottam a tanítóképzőt, mivel a tanítóképzőben zenét is tanítanak. 1948-ban Rába Kovácsiban kezdtem el működésemet. Mindössze 2 évig voltam tanító. 2 év után felkérte volt igazgatóm, aki más beosztásba kérte magát, hogy vállaljam el az igazgatást. Hát 2 évi tanítás után nagyon féltem, megmondom őszintén, ennek a vállalásától, de bíztam magamban, szerettem az embereket, nagyon szerettem a gyerekeket, rendkívül módon szerettem tanítani. Egy kicsit azért is féltem az igazgatásnak az elvállalásától, mert éreztem, hogy azért azt a sok energiát, azt a sok szépet, amit a tanítás közben a gyerekektől is kaptam és adtam, azt úgy éreztem az igazgatói munkámból, teljes egészében nem tudom véghez vinni. Ennek ellenére 1950. szeptember 10-én kineveztek igazgatónak. Nagyon sok szeretettel emlékezek vissza azokra az időkre. Sok álmatlan éjszakát is okozott azért is, mert a kinevezésem után olyan iskolát kaptam, amelyik a háború alatt tönkrement. Tehát amellett, hogy mint igazgató, és nagyon sokat kellett foglalkoznom az iskola felújításával, építkezésekkel, és abban az időben, 1948-ban nagyon nehéz volt a helyzet. Úgyhogy a társadalmi erőket kellett felkérnem. Így például a győri gyárat kértük fel arra, hogy segítsenek rajtunk már az iskolát annak idején ilyen aknatámadásért. Igazgató 1980-ig voltam, tehát 35 évig. Nagyon hosszú idő ez. Talán az elsőt említeném, Rába Kovácsit. Rába Kovácsiból 50-től 55-ig voltam igazgató. Hát sok gyönyörű élményem volt. Én nagyon szerettem az iskolát azért, mert az előző iskolám, a külszegi tanítóképző olyan alapot adott. Olyan kiváló emberek tanítottak, mint Regős János, aki az utolsó évben elvitt bennünket, az egész Vas megyét végigjártuk népművelői mód arra, hogy ismerjük meg az egész megyét szinte. És úgy felkészítettek annak idején bennünket erre a pályára, hogy csak a szépre emlékeztem. Mondtam már a kezdetben, nagyon nehéz volt az igazgatói munka vállalása, mert mellette 34 órában tanítottam. Kevés volt a tanár, nem is voltak tanárok, csak tulajdonképpen tanítók voltak, magam is tanító voltam. Hát függetlenül a kollégák nagyon mellém álltak. Kezdetben rengeteg sok munkát adott az, hogy meg kellett ismernem a különböző rendeleteket, meg kellett ismerni az igazgatói módszereket, hogy mi is az igazgatónak a feladata, de mivel az elődöm elég gyakorlott igazgató volt, nagyon sok tapasztalatot szereztem tőle. A másik, ami nagyon fontos volt, az iskolának semmilyen felszerelése nem volt. Képzelje el, tanítottam biológiát, fizikát, kémiát, matematikát, éneket, még németet is tanítottam. Mivel felszerelés nem volt, az összes felszerelést magamnak kellett elkészíteni. Mivel, hogy említettem, korábban édesapám mellett ipari szakmunkásként is dolgoztam, elvégeztem a kosárfonást, jártas voltam ezekben a technikai mozonatokban, és amellett még a tanítóképző olyan alapot adott, hogy az utolsó évben rengeteg sok felszerelést készítettünk, egész bőröndökkel tértünk képesítő után haza, amiket aztán mindjárt tudtam alkalmazni a tanításomban. Úgyhogy az igazgatást, akármilyen nehéz volt is a számomra a Rábakovácsiban, én mindenkor elsőrendű feladatomnak tartottam a tanításra való felkészülést, szemlélteti eszközök készítését, és úgy éreztem, hogy a kollégák ezért néztek fel rám.
És Rábakovácsi után hova került Imre bácsi?
Rábakovácsi után szülőfalomba kerültem. Tudnélik, Rábakovácsi akkor még külön Rábakovácsiként működött, tehát jelenleg Medgyes Kovácsi, és meg ezen kívül hozzám tartozott Barozsa Medgyes is. Egy alkalommal kértem az áthelyezésemet falumba, mivel hogy édesapám ott élt, ott volt lakásunk, házunk, és az igazgató nyugdíjba ment Ikerváron, eljött a tanácselnök, és felkért, hogy fogadjam el Ikerváron az iskola igazgatását. Hát 55 júniusában kerültem Ikervára, és ott 1955-től 1970-ig működtem itt igazgató. Hát nagyon sok nehézséggel küzdöttem itt is. Egyszer azért, mert a volt tanítóm, aki engem gyerekkoromban tanított, annak is igazgatója lettem. De szerencsémre, kérésemre kinevezték igazgató helyettesemnek, és ővele együtt működtünk hosszú évekig, 15 évig működtünk vele együtt. Ikerváron szintén nagy nehézségek voltak. Egyszer saját falomba mentem, tehát nagyon vigyáznom kellett magamra, reflektorfénybe kerültem, mindenki várta tőlem az eredményeket. Sőt, a tanácselnöknek az volt a kérése, hogy az iskola igazgatása mellett még vállaljam el a kultúrház irányítását, sőt, mellette még a moziüzem vezetést is, mert a mozi működése faluban nagyon lezüllött. Nem mentek moziba az emberek, sok rendetlenség volt, és mint iskola igazgató több lehetőségem volt arra, hogy a rendet és a fegyelmet a gyerekeken keresztül is fent tudjam tartani. Mi várt rám Ikerváron? Ikerváron rám várt a régi egyházi iskolának a renoválása. Tehát iskolát kellett felújítanom, villanyszereltetni, cserepesztetni, meszeltetni, festetni, korszerűsíteni, és így, sőt, még irodánk sem volt, a saját magunk a nevelőkkel építettük. Már akkor egy kis helyiség sem volt, ahol az óraközi problémáikat megbeszéljük. Ha valami rendkívüli eset volt, akkor a gyerekeket ki kellett küldeni a tanteremből, ott küldtünk össze értekezletre, és ott beszéltük meg a problémákat. Nagyon szívesen fogadtak a volt tanítóim, az odaérkező nevelők, voltak olyan kollégák is, akik velem korabeliek voltak, bíztak bennem, éppen ez adott nekem rendkívül nagy lendületet ahhoz a munkához, amit ott elkezdtem. Többek között ott is folytattam a kulturális munkát, ott is folytattam a szemléltetett eszközök készítését, de emellett rengeteg sok segítséget nyújtottam a fiatal kezdő kollégáknak, hát mint kulturatlan igazgató, csak egyet, színdarabokat rendeztem, fuvózenekart szerveztem, úttörőzenekart szerveztem, mellette végeztem a főiskolát 4 évig. Elég nehéz volt, Pécsen végeztem a főiskolát, műszaki ismereteket végeztem, mellette pedig vezettem a mozit, sőt mozi üzemi vezetői vizsgát is tettem. Ugyanakkor a politikai munkába is be kellett folyni, akkor voltak a TSZ szervezések, abban a munkába is be kellett folyni, tehát rengeteg sok feladat hárult. Akkor már 2 családom volt. Egyik 3 éves volt, a másik akkor született, tehát nagyon-nagyon sok gonddal, a problémával küzdködtünk. Fizetésünk kevés volt, de engem ez különösképpen nem érdekelt. Mert hiszen korábban, mielőtt a pedagógus pályára mentem, mikor végeztem, olyan ajánlatot kaptam, hogy mint ipari, szakmailag képzett ember a házipari vonalon komoly fizetés ellenében vállaljam el egy országos minőségi ellenőrző állást, és én visszamondtam, pedig 2 szemennyi fizetést kaptam volna. Nagyon megszerettem a gyerekeket, mellette modelleztem, gyönyörű szép repülő modellező szakköröm volt, fizika szakkör vezettem, és mellettem zenekart vezettem, énekkar vezettem, és rendkívül szerettem a színjátszást. Sok szép színdarabot rendeztem, operettet, legtöbbször magam írtam a kis együttesekre a kottákat is, mivel hogy 3-4 szemét kértem fel arra, hogy az elméleti kísérletet végezzék el. Emellett pedig nagyon-nagyon odafigyeltem, hogy az iskolai munka elsősorban jól menjen. Kiváló tantestvéret hoztam létre, aminek nagy híre ment a megyében. Éppen ezért 1970-ig, amíg ott voltam Ikerváron, a 70-ig olyan jó testületem volt, hogy éppen ezért felkért a megyei osztályvezetője, hogy fogadjam el a nevelőotthon igazgatását. Hát ettől nagyon féltem, mivel a nevelőotthonban az igazgatók egymásnak adták a kilincset. Előttem 4 igazgató volt, legtöbbet 2-3 évig voltak munkahelyükön, utána tovább kellett menni, és egy alkalommal hát határozottan feltették a kérdést, hogy vállalom-e. Nem akartam visszamondani, úgy éreztem, hogy talán a képességeim adottak ahhoz, hogy ezt a nagy-nagy feladatot elvégezzem. Hát vállaltam, csináltam, és úgy érzem sikerrel.
Mennyiben volt más egy általános iskolát vezetni, mint a nevelőotthont? Új nehézségek
adottak? Hát ez teljesen más jellegű volt. Ott is működött általános iskola. A nehézség az volt, hogy tulajdonképpen egyszer családapai szerepet kellett betöltenem. A perifériára sodoródott gyerekekkel kellett dolgoznom. Maguk a nevelők sem voltak képzettek olyanok, akik arra kaptak volna képesítést, tehát ők maguk is tulajdonképpen járatlan úton jártak. A nehézség az volt, hogy a gyerekek ott voltak reggeltől estig, esétől reggelig, egyik évtől a másikig. Általános iskolában a gyerek ebéd után hazament, a szerepet átvette a szülő. De a nevelőotthonban, ott reggeltől estig, sokszor még az éjszakában nyúló órákat is ott kellett töltenem. Ugye a gyerekek nagy része bűnözőként került oda, aztán rendőrségi eljárások voltak ellenük, úgyhogy azokat először oda kellett szoktatni, le kellett telepíteni, utána kellett megkezdeni az oktatásokat, a tanításokat, mert az iskolát kerültek, nem tanultak. Azért kerültek elsősorban oda, a bűnözés mellett még. És én nagyon-nagyon sokat dolgoztam annak érdekében, hogy a kollégák is úgy fogadják azokat a gyerekeket, mint amilyenek. Mert a többi nevelés az általános iskolában jött, ahol normál és gyerekeket tanítottak. De ott néha voltak fogyatékosok, rebellisek, zavarók, tolvajok, bűncselekményt követők, javít tüntizetből jövődöttek is voltak.
És kaptak-e valamilyen segítséget, vagy Imre bácsi kapott-e segítséget ehhez a munkájához?
Hát ami azt illeti, nem nagyon. Ez a nevelő otthon, ez egy olyan intézmény volt, amitől félt mindenki. Hát majd megkérdettük több esetben is, miért én oda mentem a pályázatot igazgatói állásra. 4 megjelentek, de mind a 4 elment sürgősen, nem vállalták. Látták azt, hogy milyen komoly feladattal jár. Egyszer az, hogy a nevelőotthon maga egy régi kastélyban működött, és ellen is működik. És olyan leromlott állapotban volt, hogy állandóan veszélyben volt, hogy leszakadt a tető, a csatornarendszer elavult, naponta voltak beázások, azután omlások, tehát teljes volt a veszély, korszerűtlen volt, rengeteg cserépkályhát kellett fűteni, hidegek voltak a termék, tehát nem volt otthonos. Elsősorban ez lett volna a feladata, hogy annak az intézetnek, hogy otthont adjon a gyerekeknek, meleg otthon. Tehát azért rengeteget kellett harcolni. Úgyhogy én aztán több esetben kértem a megyei szerveket, ha azt akarjuk, hogy ez az intézmény fönnmaradjon, és betöltse szerepét, hivatását, akkor feltétlenül otthonossá kell tenni. Ettől függetlenül óriási eredményeket értünk el. Megszerveztük a szakmunkás képzést. Tehát az oda érkező gyerekek, akik iskolakerülők voltak, 3. osztálytól általános iskola működött, 6. osztályig, 6. osztály után dolgozók iskolája működött, és ezzel a párhuzamosan tanulták a szakmunkás képzést. Mégpedig len szabók, asztalosok, festők, kőművesek, hegesztők, cipészek. Nagyon-nagyon komoly feladatot vállaltunk ezzel kapcsolatban, de olyan jó kapcsolatunk volt a üzemekkel, mint például a Sárvári Cipő KTS-szel, a vagongyárral, a Szombathelyi Ingatlan Kezelő Vállalattal, és azokkal a vállalatokkal, ahol a gyerekek tulajdonképpen gyakorolhatták a szakmai gyakorlatokat. Nagyon nagy eredményeink voltak, a gyerekek megnyugodtak, látták a célt, éppen azért egyre csökkentek a szökések. Volt olyan 3 év időszak, hogy egyetlen gyerekünk nem szökött. De kezdve, amikor oda kerültem, volt olyan nap, hogy 18-an is megszöktek. Csavarogtak az országban, nincs eredményeket követtek el, és sikerült őket megtelepíteni, úgyhogy az én időmben 330 gyerek szerzett szakmunkai bizonyítvány, emellett nagyon sokan befejezték az általános iskola 8 osztályát.
Ilyen hosszú működés, ilyen hosszú vezetés után hogy gondolja, hogy látja ön azt, hogy a vezetésben a tapasztalat a fontos, vagy meg lehet tanulni a vezetést? Hogy csak a tapasztalat fontos-e, vagy pedig...
Egy vezetőnek elsősorban, aki először vezető, érezni kell azt, hogy van-e rátermettsége, mindenkinek érezni kell. Én úgy éreztem, valami rátermettségem volt ahhoz, hogy vezető legyek. Mögöttem állt az a felkészítés, amit én annak idején a volt iskolámban kaptam. A másik pedig, hogy tanulni kellett, igen. Egy igazgatónak általában az átlagnál többet kell tudni. Nem úgy kell az igazgatónak tudni, hogy ő többet tudjon a kémikusnál, a fizikusnál, a matematikusnál. Az igazgatónak nem az a feladata. Az igazgatónak az a feladata, hogy az embereket ismerje meg, milyenek a képességei. Tehát mire alkalmas. Férkőzzön az embereknek a lelki világához közel. Teremtsen bizalmat maga iránt. Ne legyen radikális, legyen türelmes. Aztán legyen példamutató a családban, tiszta kezű, becsületes, és szakmailag képzett. Hát én ezt megpróbáltam, éppen ezért rengeteg sok időt vont el a családi élettől is, mert egyszer 3 hónapos iskolán vettem részt Budapesten. Ez nagy élmény volt a számomra, mert idős igazgatóktól tanulhattam, 3 hónapon keresztül rendkívül jó előadásokat hallottam, Pesten sok iskolát meglátogattam, családokat látogattam, úgyhogy bizony nagy felkészültséggel érkeztem haza Budapestről. Tehát igenis az igazgatóságot tanulni kell, az időseknek a tapasztalatait jó megszívlelni, de egyet megszívleltem, hogy senkit utánozni nem szabad. Mert mindenki másképp csinálja. Ha egy zeneművészt meghallgatunk, azt sosem úgy játssza azt a művet, amit a művész megért, mint egy másik. Tehát egy igazgató, ha utánozni akarja az elődjét, az sosem vezet jó eredménye. Az igazgatónak egy önállóságának kell lenni, egy egyéni, nem lehet kibonni az embernek az egyéni tulajdonságaiból. Tehát ezt figyelembe kell venni, és emellett aztán képezni magad az embernek. Egyszer gazdaságilag, szakmailag, aztán politikailag, és kulturális vonalon is. Tehát művetemnek kell lenni, mint az átlag ember.
Bár már említett néhányat, mégis megkérdezem, melyek azok az emberi tulajdonságok, amelyeket leglényegesebbnek tart, hogy rendelkezzen egy vezető velük?
Hát egy vezetőnek elsősorban rendkívül fontos az optimizmus. Optimizmusnak kell lenni. Még akkor is, ha az egyik szemben az embernek sírés könnyezik. Mindenkor látni kell a kiutat, akkor példamutatónak kell lenni, munkában pontosnak, tisztekezőnek, a család életben erkölcsinek, tehát erkölcsös életet kell élni, szeretni kell az embereket, bizalmat az emberek iránt, tehát feltételezni azt, hogy az én beosztott dolgozom, az annak érdekében dolgozik, amit célt én kitűztem, vagy kitűztünk közösen.
És hogy sikerült olyan helyzetet teremteni, hogy azt a célt, amit ön kitűzött, sikerült a beosztottainak, dolgozóinak megvalósítani?
Hát elsősorban magam példát mutattam. Érvényileg beszélgettem az emberekkel, rengeteg órát látogattam, átsegítettem a nehézséget, a kollégákat. Azt tapasztaltam, hogy az ellenőrzést senki se szerette. Én viszont igyekeztem olyan helyzetet teremteni, hogy szeressék. Például előfordult az, hogy egyszer egy kolléganőnek a énekóráját meglátogattam. Amikor beléptem, az úgy megijedt szegény, hogy ledugta a könyvet a kezéből, és kérdeztem, mi történt. Jaj, úgy fél. Mondom, tessék mondani, mi a mai anyag? Elmondta, mi a anyag a negyedik osztályban, és én bemutattam neki egy tanítást. Olyan boldog volt, és a legnagyobb sikerélményem az volt, hogy egy hónap után írt egy levelet, hogy menjek el, nézem meg az énekóráját, és a többi kollégával hasonlóképpen végeztem a látogatást. Én általában beszoktam jelenteni előre, hogy szeretném meglátogatni a jövő héten valamelyik óráját. És akkor azt is megkérdeztem tőlük, hogy milyen órát szeretne, ha megnézni. Volt, aki a legproblematikusabb óráját vetette fel, például a legutóbbi időben a technika, az nagyon sok problémát okozott a kollégáknak. Úgyhogy előre bejelentettem, tehát nem váratlanul mentem, nem meglepetésszerűen, ha éreztem, hogy a kolléga nincs olyan hangulatban, akár családi okok miatt, akár más okok miatt, hogy esetleg az órát meglátogassam, mellőztem. A másik, amik, hogy mi váltotta ki a bizalmat irántam, és mivel értem el. Én rendkívül sokat törődtem azzal, hogy a nevelők jól érezzék magukat, tehát legyen felszerelése, kényelmes tanterme, meleg, világos, legyenek szemléltető eszközei, és igyekeztem mindent beszerezni ahhoz, hogy a munkát könnyen végezze. És mindig őszintén bíráltam, soha nem sértettem meg senkit sem. Ha kellett, egyéni beszélgetésekre hívtam az embereket, ha kellett, 2-3 embert hívtam, ha kellett, akkor nagyobb csoportra. De általában nem voltam az értekező embereknek a híve, akik szakadatlan értekeznek, és az embereket elvonják a munkától.
Köszönöm. Voltak-e lehetősége, illetve milyenek, hogy a munkatársait, a beosztottjait jutalmazza, ösztönözze?
Igen. Hát ugye az igazgatóknak elsősorban a jutalom az elismerés. Az aztán lehet szóban, lehet pénzjutalom, lehet bérfejlesztés, lehet külföldi útnak a odaadományozása. Én általában éltem mindegyikkel. De emellett, hogy én a nevelőket, a kollégákat jutalmaztam, mindig megkérdeztem a helyetteseimet, vagy akár a szakszervezeti titkárt is, elmondtam a véleményemet, az indokaimat, hogy mi alapján akarom jutalmazni a kollégákat, és általában egyetértettek. És eléket én mindig igyekeztem kihasználni.
Milyen volt a bizalma a beosztottaira?
Én mindig bíztam az emberekben, míg azokban is, akik úgy éreztem, hogy szkeptikusak, egy kicsikét még távol vannak tőlem, és pont ezen nyertem meg. Nem apró cseprő kis pici ügyekben nem csináltam nagy ügyeket, elnéztem sokszor a cél érdekében a dolgok felett. Nem néztem az órámra, ha találkoztam egy kollégával, hogy elkésed vagy nem késed. Még az is ezt voltam, ha valaki a 2 perccel később ment be az iskolába tanítani, mert előfordulhatott, hogy családjogok miatt nem ért oda, hogy valami rendkívüli esemény sorodott, de úgy éreztem, hogy a 2 percért nem érdemes lerombolni egy emberben az érzelmeket és az ambíciót.
És hogy érzi ilyen hosszú idő után, és mennyire tudta megismerni a munkatársait, vagy a problémájukat, az életüket?
Én a munkatársaim problémáit mindig kutattam, egyéni beszélgetésekben, mellők csapottam, családjukat, egyéb építkezési gondjaikat, vagy bármilyen nehézségeik akadtak. Mindig igyekeztem azt megvizsgálni, és a kellett segíteni. Hát többek között, aki beteg volt, gyereket adtam, hogy berakja a szemet, vagy történetesen a gyümölcsét le kellett szedni, vagy esetleg olyan munkát kellett otthon a ház körül is elvégezni, ami esetleg az illető nem tudott, akár betegségénél, akár koránál, vagy akár elejénél fogva. És mindig érezték az emberek mögött az emberek bennem érezték azt, hogy rám mindig számíthatnak. Ezt kellett az emberekben kialakítani, ezt az érzést, hogy az emberek bármikor számíthatnak rám, és a másik pedig, hogy az emberek merjék megmondani, ha botlottak valahol, tévedtek. Szigorú voltam azokkal az emberekkel szemben, akik bestelenek voltak, mert voltak ilyenek is. Akik esetleg nem tisztességes szándékkal végeztek egy-egy munkát, azokkal általában szigorúbb voltam. Az elmarasztalásom viszont mindig bizalomkeltő volt, úgyhogy mindig időt adtam arra, hogy az illető tegye rendbe az elhibázott dolgait.
Említette, hogy szerette azt, hogyha őszintén megmondták a véleményüket. Ön hogy vélekedik az önállóságról? Vagy hogyan figyelembe vette a dolgozók javaslatait, ha azok jók voltak?
Én úgy érzem, hogy ezzel óriási eredményt írtam el a bizalommal kapcsolatban. Tudnék, az értekezleteken, vagy akár kisebb megbeszéléseken mindig kérdeztem a kollégákat, hogy milyen gondjaik, problémáik vannak. És ezeken keresztül tudtam meg azt, hogy a hibáinak a feltárása mellett milyen javaslatai vannak. És azokat kettő vagy három emberrel, vagy akár egy egész csoporttal megbeszéltem. És én mindig figyelembe vettem a dolgozók javaslatait, és nagyon boldogok voltak. Én azt tapasztaltam, ha egy kollégának a javaslatait, vagy akár technikai dolgozónak a javaslatát figyelembe vettem, és ha olyan volt alkalmaztok, akkor olyan ambíciót, olyan sikerélményt kapott, és olyan ambíciót gerjesztettem benne, hogy egymás után jöttek a jó javaslatok. Annyi gyönyörű szemléltető eszközt készítettek. Egyéb vonatkozásban, a rend fenntartásában, vagy bárhol, a dekorációkban, hálórendek, főleg a nevelotthonon belül kellett ezt nekem feltétlenül folytatni. Önállóságot adni az embereknek, a javaslatokat elfogadni, mert bizony ahány esztendő, ahány csoportváltás volt, ott mindig volt valami új. Nem lehet egy sablont követni, de sehol sem, az volt a tapasztalatom. Hiszen egy első osztály, a másik évben, nem ugyanaz az első osztály, más és más gyerekek vannak.
Tehát örültek az emberek, igen. És éltek az önállóság
életetőséggel.
Most azt hadd kérdezzem meg, hogy ön hogy vélekedik arról, külső vagy belső ember jó vezetőnek? Tehát úgy értem, hogy kívülről kerül egy intézménybe, vagy magából az intézményből, belülről kerül valaki.
Én megkérdeztem kollégákat már, tudnék én két helyen belső emberként lettem igazgató. Az első munkahelyemén és a második munkahelyen. Első munkahelyemén két évig tanultam, és igazgató lettem. Annyi előnyt jelentett, hogy már én ismertem az iskolának a menetét, ismertem a kollégákat. Nehéz volt annyiból viszont, hogy a kollégák azonnal a maximális követeléseket állítottak szembe velem. És ha lehetett, akkor azért. Úgy érezték, hát azért hát ő se tudom olyan sokat, mert hiszen neki is voltak hibái, gyengeségei, gondjai, problémái, fegyelmezéssel, vagy akár a tanítással kapcsolatban, hiszen őszintén volt, hogy elmondtam. Tehát jó is, nem is. De véleményem szerint azért helyesnek tartom, ha olyan emberek nevelődnek egy testületen belül, még akkor is, ha esetleg, amikor az vezető lesz, sok ellenséggel találkozik, előbb-utóbb megnyugszik a társaság. Mert egy külső embert behozni nem biztos, hogy az esetleg eléri azt a célt, amit egy ember, aki már ott hossz évek óta dolgozott. És a jelenlegi utódom is 18 évig dolgozott.
Igen. Milyen tanácsokat adna egy mai aktív vezetőnek? Melyek azok a dolgok, amelyeket leginkább megszívlelendőnek tart, mint utolsó kérdés? Erre válaszolni.
Hát, én nagyon szívesen adtam nem csak az utódomnak, a nevelőknek is tanácsokat, mik szívlelnél meg, amikor a munkát elkezdi. Hát legelőször is az ember szeretetet, szeresse a munkatársait. Nem minden áron, de legyen melegszívű, példamutató, megbízható, képzett, jóindulatú, tiszta kezű, családi életében is példamutató, ugyanakkor politikailag is, és egyéb vonatkozásban is legyen őszinte és nyílt. Legyen közéleti ember, tudjon beszélni, tudjon az emberekhez közel férkőzni, és tudjon tanácsot adni. De ugyanakkor, amit az előbb mondtam, mindig fogadja el a kollégáinak a tanácsait, és azzal nagy eredményt ér el.
Önnek ilyen hosszú és sokrétű munka mellett volt ideje egyáltalán kikapcsolódásra?
Volt. Első igazgatói állomásomon vadásztam, szemléltető eszközöket készítettem, rengeteg akvárium volt. Petroleum lámpa mellett tanítottam színdarabot, petroleum lámpával vetítettem, tartottam a szabad föltéli estéket. Akkor láttam, hogy a falu hogy el van maradva. Fizikai kísérleteket mutattam be a szabad föltéli esték előadásain. Akkor modelleztem, szakköröket vezettem, rádió szakkör vezettem, ahogy az elején mondtam, modellező szakköröm volt, versenyekre jártam, énekkar vezettem, gyermek, felnőtt, fúvószenekar vezettem, és úttörő zenekart vezettem. És mellette pedig a családra is volt időm. Alatú, tiszta kezű, családi életében is példamutató, ugyanakkor politikailag is, és egyéb vonatkozásban is legyen őszinte és nyílt. Legyen közéleti ember, tudjon beszélni, tudjon az emberekhez közel férkőzni, és tudjon tanácsot adni. De ugyanakkor, amit az előbb mondtam, mindig fogadja el a kollégáinak a tanácsait, és azzal nagy eredményt ér el.
Önnek ilyen hosszú és sokrétű munka mellett volt ideje egyáltalán kikapcsolódásra?
Volt. Első igazgatói állomásomon vadásztam, szemléltető eszközöket készítettem, rengeteg akvárium volt. Petroleum lámpa mellett tanítottam színdarabot, petroleum lámpával vetítettem, tartottam a szabad föltéli estéket. Akkor láttam, hogy a falu hogy el van maradva. Fizikai kísérleteket mutattam be a szabad föltéli esték előadásain. Akkor modelleztem, szakköröket vezettem, rádió szakkör vezettem, ahogy az elején mondtam, modellező szakköröm volt, versenyekre jártam, énekkar vezettem, gyermek, felnőtt, fúvószenekar vezettem, és úttörő zenekart vezettem. És mellette pedig a családra is volt időm. Építettem egy szép családi házat, az összes gyerekemnek van lakása, a legkisebbik fiamnak is építettünk házat, nagyon befogytam a munkába. Amikor tehettem, a családdal voltam, sőt, még a korábbi időkben, az 50-es években, amikor nem lehetett játékot kapni, saját magam készítettem még a játékokat is a gyerekek számára. Tehát én mindent megragadtam annak érdekében, hogy ki tudjak kapcsolódni, és ez mindig feltöltőt is jelentett. Hát sok időm sajnos nem volt ahhoz, hogy bejárjak Szombathelyre városba is, színelőadásokat, egyéb rendezvényeket látogassak, mert hát ugye azért 25 kilométerre voltam, de ahogy tehettem, bejöttem. Meglátogattam az ISIS szentében rendezett operákat, aztán jöttem be kiállításokra, de nagyon kevésre. Ha vezető nem lettem volna, talán többre lettem volna képes. De hát a vezetői munka azért sok áldozatot követel egy embert.
Imre bácsi, még egyszer nagyon szépen megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönöm ezt az őszinte beszélgetést, és mindannyiunk nevében, tehát a magam nevében és a csoport nevében is további jó pihenést és egészséget
kívánok. Én is nagyon köszönöm ezt a megtiszteltetést.
Köszönöm szépen.
Nem fogyott el a szallag?